Eredményes élettalálkozó 2018. október 19-e. Nincs más örömhír, negyedik rész. Kétszeres átok alatt.
Oké. Okay. Jól van, nagyon sok szeretettel köszöntek titeket. Sziasztok itt helyben, és hát nyilván sok szeretettel mindenkit, aki követ minket a felvételeken, akár hanganyagban, akár a videón. Egy egészen különleges alkalmunk lesz most. Itt van velem velünk egy nagyon kedves barátom, akit lehet, hogy ismertek, lehet, hogy nem, Szabó Krisztiánnak hívják. Azon túl, hogy országos cimborák vagyunk, ő az egyik olyan, nem is tudom, hogy mondjam, ez ilyen nagyképűnek hangzik, keresztény gondolkodó, akinek így a megértése Istenről, a Bibliáról, az evangéliumról ilyen óriási hatással volt és van rám. Néha megcsináljuk 2 havonta, 3 havonta talán, hogy eltöltünk, úgy hívjuk, egy görbe estét együtt, ami arról szól, hogy valamikor ilyen 5 órakor elkezdünk beszélgetni, és éjfélig dumálunk Isten dolgairól. És ezek az idők szoktak lenni azok, ahol így talán így a legkristálytisztábban fogalmazódik meg, hogy mink is van Istennel. És azt gondolom, hogy amit mondani fog, az sokunk életében ilyen mérföldkő lehet. Lehet, hogy sorsfordító. Úgyhogy kérlek, hallgassátok nagyon sok szeretettel. Mondjak még egy imát is? Én? Jó, és akkor majd utána hallgassátok. Úgyhogy mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked. Nagyon fontos tudnunk, hogy te vagy az apukánk, te vagy az, aki megbocsájtottál nekünk, aki szeretsz minket, aki nem látsz bennünk hibát Jézus Krisztus miatt. És csak kérünk, hogy adj nekünk ma, kent fel a Kriszt, adj neki önfelett könnyedséget abban, ahogy kiönti a szívét előtted és számunkra, hogy megértsük, hogy lássuk, hogy ki vagy, és mit adtál nekünk. Köszönjük, Jézus, a te drága nevedben. Amen. Amen. Szabó Krisztián! Ezt lerakni, de ha zsebre rakod, az is jó. Segíted. Oké. Okay.
Sziasztok! Ez nekem nagyon izgalmas, nektek gondolom nem annyira. Tényleg Sanyival sokat szoktunk beszélgetni, és ezért nagyon hálás vagyok, mert azt gondolom, hogy tényleg ezek az alkalmak ilyen mérföldkövek az én életemben biztos. Néha azt mondja, hogy az övébe is. Az Istennel való járásomban azt vettem észre, hogy van egy pár ilyen mérföldkő az életemben. Az első az, amikor nyilván megtértem, emlékszem 14-5 éves lehettem, egy nagy pénteken egy istentiszteleten voltunk, abban a gyülekezetben, ahol fölnőttem, és ott így nagyon megértettem a keresztet, és nagyon megérintett, és ott fogadtam el Jézust. Utána a következő nagy mérföldkő az volt, amikor találkoztam az örök biztonság tanával, és a Sanyi szolgálatával, az eredményes élettalálkozó hanganyagaival, és mint egy szivacsak szívtam, és emlékszem napi 3-at, 4-et, 5-öt, 6-ot meghallgattam belőle. Akkor már volt egy 6-8 évnyi adag belőle, és azt hiszem, hogy egy fél év alatt ezen végigmentem, és bújtam az igét, néztem a szöveget, hogy tényleg hogy van most, tényleg ez így reme van, mert egy olyan közösségben nőttem fel, ahol az evangélium arról szólt, hogy miután megtértünk, utána nagyon kell vigyáznunk, mert ezt jól el tudjuk szúrni. És a harmadik mérföldkő az talán így mostanában zajlik bennem az Istennel való járásomban, és hosszú évek után újra lelkes vagyok Isten dolgai felől, az ige felől, nem csak egy intellektus módon, egy intellektuális módon, hanem tényleg úgy a lelkemben, az érzelmeimben, az egész lényemben így fellelkesültem újra az evangélium felől, a bevégzett munka felől, Isten személye felől, és a Filippi levelet tanulmányoztam az elmúlt időszakban, ami megint egy újdonság erejével tört be az életembe, és erről szeretnék majd egy kicsit beszélni, de előtte még egy-két gondolatot szeretnék elmondani, amire aztán fölépült ez a Filippi levél. Aztán, hogyha nagyon belekesülök, lehet, hogy pont a Filippi levélre már nem lesz idő, de ez egy másik kérdés. Az volt az elmúlt időszakban a tapasztalatom, hogy valahogy az élet nem működik. És nem csak nekem nem működik, hanem ahogy beszélgetek emberekkel, gyülekezetünkben, más gyülekezetekben, akár Biblia szól egyházon belül, akár azon kívül, szinte bárkivel, minden hívőnek az volt a bizonysága, hogy az élete az egy szívás, az élet nem működik, nehéz, tele vagyunk gondokkal, terhekkel, Isten meg még egy plusz teherként nyomja a vállamat, és hát konkrétan voltak ebben nagyon, nagyon lelkes testvérek is, akik nagyon oda merték mondani, hogy az élet három betű, és az első kettő az dupla, vagy az első dupla is úgy jön ki a három. És nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy hol van ez, hol van a kulcs, hol lehetne megtalálni azt, hogy azt az életet, amiről a Biblia beszél. És az a gond, hogy ezen a ponton, ahogy olvasom az igét, az ige inkább csak kárhoztatott, egy plusz terhet tett tényleg rám, hogy lám, úgy látszik, eléggé az óemberben élek, nagyon testi vagyok, tele vagyok bálványokkal, vágyakkal, Istent igazából nem imádom, nincs az első helyen, pedig kéne, tudom, valószínű, biztos emiatt nem működik, hiszen Istent nem imádom, hát akkor gyerünk, imádni kell Istent, hogy kell Istent imádni, meghallgatjuk erről a Sanyit, hogy ő legyen az összpontosításunknak a közepe, és nem tudom, és minden, és csinálom, és nyomom, és nem működik, aztán rájövök, hogy hát persze, hát azért nem működik az egész, mert az ima életem nincs rendben, hát az ima élet az nagyon fontos, Isten a kommunikáció, elolvastam erről három könyvet, hogy kell imádkozni, mint kell imádkozni, éjszaka beállítottam a csörgőórát, hogy fölkelek, és majd imádkozok, és akkor majd milyen jó lesz, és aztán a harmadik nap után a testem jelzett, hogy ez nem lesz jó, hosszú távon ez nem fog működni, és kristálytisztán hallottam Istent szólni hozzám, hogy most bizony semmit nem adok neked, mert te annyira küzdesz, annyira akarod, annyira szeretnéd megfogni ezt a dolgot, hogy most biztos, hogy ezt nem adok, hogy ne tud bezárni, ne tudj engem bezárni egy rendszerbe, ne tud aztán fennhangon hirdetni, hogy na igen, én megtaláltam Istent abban, hogy imádkozni kell. És aztán volt jó pár ilyen gondolat, ami elkísért az elmúlt időszakban, és valahogy János 15-nél lyukadtam ki a szőlőtőnél és Isten szereteténél. És volt egy imám a kétségbeesés közepén, ami azt gondolom, hogy a Szent Szellem ihlette, mert aztán ez változtatta meg az életemet, amikor azt mondtam, hogy Uram, ha Te nem jelented ki magad nekem, akkor ez nem fog működni. Ha te nem állsz ide elém, és nem mutatod meg magad, hogy én nekem miért kéne téged imádni, pontosabban nem is, hogy kéne imádni, hanem hogy hiszem azt, hogy ha meglátnálak téged annak, aki vagy, akkor a lelkem gyümölcsként elkezdene téged imádni. Hogy valahogy így ez az egész itt került nekem a helyére, hogy Uram, mutasd meg magad, szeretnélek látni téged annak, aki vagy, szeretném érezni a szeretetet, szeretnék a szeretetedben élni, de mert most nem ezt érzem, most azt érzem, hogy az élet nehéz, az élet kemény, az élet három betű, az első dupla, és közben még egy nagy elvárás is van én felém, hogy imádkozzak, legyek jó hívő, hogy gondolkozzak, és valójában az életem azért ilyen rossz, mert nem jól csinálom. Istenen a dolgaimat nem jól csinálom. És aztán ez a folyamat oda vitt el, hogy egy ilyen nagyon őszinte hangulat kezdett köztünk kialakulni Istennel, mármint részemről, és nagyon őszintén elkezdtem neki mondani, hogy mert igazából nekem ez a bajom az életemmel, ez a bajom veled, ez a bajom a gyülekezettel, ez a bajom és egy ilyen olyan időszak jött, amikor csak így ontottam kifelé magamból. Egy darabig volt emiatt ilyen lelkiismeretfullásom, de aztán rájöttem, hogy a zsoltárok tele van ilyenekkel, hogy a Dávid azért keményen oda mondta meg a többi zsoltáríró, hogy miket csinálja az ellenségeimmel, meg hasonlók, azért olyan nem mentem el, csak elmondtam, hogy mi az, ami nekem nem tetszik. És az van, hogy ezen a ponton, amikor először ledobtam a vallásos maszlagot magamról, a gondolkodásomról, és őszintén a bevégzett munka alapján, a bevégzett munkába vetett hitem alapján tényleg beléptem a Szentek Szentjébe, és gátlástalanul elmondtam Istennek, hogy mi a bajom. Ahogy a 3 éves fiam, aki már 4 éves, a Kevin, 4 éves, őnek is semmi gondja nincs efelől, hogy ő elmondja nekem, hogyha valami neki nem tetszik. Odaáll, üvölt, semmi vallásos maszlakot, atyám, aki te ott ülsz a kanapén, legyen szent a te neved, és kérlek, hallgattassék meg, hogy szeretnék több csokoládét fogyasztani. Ehelyett odáll, üvölt, csak itt akarok, elmondja, és aztán ezzel valamit tudunk kezdeni, többnyire nem, de igyekszünk ezzel valamit kezdeni az ő esetében. És ezt látom, hogy az életemben ez egy mérföldkő volt, hogy őszinte mertem lenni Istennel, és elmondanék, hogy figyelj, egész őszintén az a helyzet, hogy én értem, hogy amiket itt írnak rólad, Pál, hogy milyen klassz dolog, hogy mekkora kincs van benned, de ezt valójában nem élem, nem érzem, nem látom. És aztán eljött egy pont, ahol Isten meghallgatta ezt az imámat, nem rögtön, de egy pár hónappal később, és nagyon valósan így berobbant, és megmutatta a szeretetét, és megmutatta azt, hogy őnek igenis fontos vagyok én, és fontos az, amit én gondolok, az fontos neki. Vagy amit én szeretnék, az fontos neki. Hogy nem azt jelenti, nem azt várja el Isten, amikor azt mondja Pál, pont a Filippi levélben, hogy mindent kárnak és szemétnek vallok, hogy valljál mindent kárnak és szemétnek, mert hát minden kár és szemét. Hanem azt írja itt Pál, annyira szép az egyszerű fordításban, hogy a Krisztus megismeréséért mindent kárnak és szemétnek ítéltem. Hogy amikor megláttam Krisztust, akkor minden automatikusan gyümölcsként kár és szemét lett. Azt veszem észre, hogy vallásos gondolkozóként megfordítjuk. Olvasom az igét, kárnak és szemétnek kell ítélnem, és akkor majd Istennel rendben leszek. Úgyhogy még borbálok mindent kárnak és szemétnek ítélni, és nagyon nem megy, tehát minél jobban kárnak és szemétnek akarom ítélni, annál jobban tetszik. Annál jobban akarok mindenféle olyan dolgot, amit azt gondolom, hogy kárnak és szemétnek kéne ítéljek. De amikor meglátom Krisztust, amikor meglátom Istent, annak, aki ő, amikor megtapasztalom a szeretetét, amikor elhiszem tényleg, hogy ő engem szeret, akkor automatikusan ott vagyok a szeretetében a szőlőtőn, János 15 szerint, és minden gyümölcsként megtermik. És ez az én bizonyságom ebben, hogy ahogy engedtem őszintén elmondani Istennek, hogy mi a bajom vele és az életemmel, utána valahogy ez az őszinte légkör megengedte azt, hogy Isten őszintén el tudta mondani, hogy ő tényleg engem hogy szeret. És tényleg ez nem egy bibliaiskolás tudás volt, hogy Isten szeret engem, hanem ott tényleg Isten megérintett. És abban a pillanatban minden kár és szemét lett. Komolyan mondom, tehát, hogy előtte bálványaim voltak, elvárásaim voltak, elképzelésem az életről, hogy kéne zajlani, és egyébként Istennel pont ez volt a bajom, hogy pont nem úgy zajlik az életem, hogy kellene, mert nem vagyok még annyira gazdag, nem vagyok még olyan szép, nem vagyok még olyan okos, nem vagyok még olyan híres, nem nincs ebben még úgy a családom, meg így a családom, és ahelyett, hogy ez elvette volna Istentől a helyet, és utána én ezt kitoltam volna valahogy magamtól, és nem gondoltam volna többet a citromra, ehelyett Isten bejött, és ő az ő jelenlétével ezeket a dolgokat kitolta. Az egy másik kérdés egyébként, és megint az Istenről szól szerintem, bár nem tudom mennyire tan, vagy csak velem történt így, hogy aztán Isten megadta, egy csomó-csomó dolgot megadott azokból, amire vágytam, és előtte őt hibáztattam, hogy nem adja meg. Azon a ponton, amikor ő tényleg a helyén volt, és tényleg már nem számított a többi, ad 1, ad 2, amikor ez teljesen egyértelműen a fejemben helyére került, hogy kegyelemből ajándékként ad mindent. Mert ezen a ponton, amikor odaállok el, és én őszintén nem mondom, hogy veled bajom van, és utána Istennek erre arra a reakció, hogy megszeretget, és odaadja azt, amit kértem, akkor egyértelműen az emberben nem az a reakció jön ki, hogy hú, hát akkor ezt most milyen jól csináltam. Mert nem jól csináltam, mármint a szónak a vallásos értelmében, mert nem áldottam Istent, nem tudom, kitakarítottam otthon a szennyet, hanem Isten került a középpontba, bekerült az életembe, és az helyére tette az összes többit. Úgyhogy nekem ez most egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alap elv lett az életemben, egy nagyon alap ige lett az életemben, a János 15, hogy amikor olvasom az igét, és azt látom, hogy ez engem kárhoztat, amikor azt látom, hogy plusz terhet akarna rám tenni, akkor álljak meg egy pillanat, és gondolkozok, hogy ez valószínűleg valahol siklik a dolog, mert Jézus azt mondta, hogy az én igem gyönyörűséges és könnyű. Úgyhogy ha Jézus igáját, ha Jézust hallgatjuk, ha Jézushoz megyünk, akkor annak fölemelnie kell, annak megszabadítania kell. Amikor én azt olvasom az igébe, vagy azt hallom a pulpitustól, hogy engem valami lenyom, mert teljesítménykényszer alá tesz, akkor az nem az evangélium. Az nem Jézus igája, amelyiknek föl kéne, hogy emeljen. És amikor ott vagyok a szőlőtön, amikor elhiszem, hogy Isten szeret, mert Isten szeretetétől valójában nyilván mi tudjuk magunkat elválasztani, tudjuk, értjük, hogy ő nem hagy el minket, de én tudok durcázni az ő ülében is, és megélhetem azt, hogy ő nem szeret, miközben igazából szeret, de ha ő így, vagy megengedem neki, vagy nem is az, hogy megengedem, hanem kérem, hogy Uram, tényleg mutasd meg magad, leplezd le magad, akkor nekem ez a bizonságom, hogy ő igenis odajön, leleplezi magát, és a dolgok a helyére kerülnek. És olyan érdekes, hogy itt ez is a Filippi levélben van, a Pálnak másik híres mondása, amit szoktunk idézni, hogy az élet nekem Krisztus, a meghalás pedig nyereség, és hogy így gondba vagyok, hogy akarok-e itt köztetek maradni, mert látom, hogy ez így hasznos lenne, de igazából már mennék, mert Istennel jó, és ebben is azt látom, hogy ha ezt nem úgy kezelem, hogy ez egy gyümölcs, ha ezt nem úgy kezelem, hogy ha Istent meglátom tényleg annak, aki, akkor ő az első helyre fog kerülni. De ez nem az enyém, ez nem az én munkám, ez nem az én derékvallásos, vagy nem tudom, erkölcsös megmozdulásom, hogy akkor én most Istent az első helyre teszem, és akkor majd minden a helyre kerül, hanem ezt ő tudja megtenni, amikor én ezt őszintén kérem, vagy lehet, mi kérni se kell legtöbbször, nem tudom, de ez ő kegyelemből ezt meg tudja tenni. És szükségünk van arra, azt gondolom, és nagyon megdöbbentő, most ezt többször olvastam, sajnos nem jegyzeteltem ki, de Pál egy csomó helyen írja, hogy azt akarom, hogy tapasztaljátok meg Isten szeretetét, azt akarom, hogy tapasztaljátok meg a feltámadás erejét. Egy csomó szor mondja azt, hogy tapasztaljátok meg. Hogy igen, azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy hitünk, legyen egy meggyőződésünk, ami kőkeményen tart, akkor is, hogyha a tapasztalataink nem ezt mutatják, de hogy tudnám azt mondani, hogy az életekem Krisztus a meghalás nyereség, ha ez csak egy lexikális tudás? Ha a feleségemmel csak levelezünk mindig, és sosem találkozunk, akkor az is tud egyfajta szerelem lenni, de egészen más az, amikor találkozunk. Egészen más az, amikor együtt élünk. Egészen más az, amikor összeforra a lelkünk, az életünk. És ugye Isten hasonlítja a vele való kapcsolatunkat a házassághoz. És ott egészen merészen elmegyek odáig, hogy a házasságban az intimitásnak is milyen jelentősége van. És az Istennel való kapcsolatunkban is erre szükség van. Hogy legyenek olyan pillanataink, amikor Isten tényleg megérint valósan. Nem csak értem is, tudom is, le tudom írni, meg ötösre írom a bibliaiskolás dolgozatot, hanem amikor az egész lényemmel átélem Isten szeretetét. És igen, nyilván tudjuk, hogy vannak olyan irányzatok, amik talán elmentek egy olyan irányba, hogy ez kicsit túl lett erőltetve, és nagy hangsúlyt kapott, de azt gondolom, hogy az sem jó, amikor kiöntjük a gyereket a vízzel, és azt mondjuk, hogy nem, semmilyen istenélmény nem kell, csak szigorúan a hit, az elménkkel, a tudatunkkal, és akkor majd az ott minden működik. Nem, egy házasság sem így működik. Kell, hogy a szeretet az egy érzelem végső soron. Az kell, hogy ez tudjon működni, és hogyha ez működik, ha ez ott van, akkor én ott vagyok Isten ölében. Értem a megváltást, értem a bevégzett munkát, és plusz még meg is élem, hogy Isten szeret, ott vagyok rögtön a szőlőtön, és rögtön ott vagyok, hogy megtermi a gyümölcsét. És innentől, ezen a ponton nekem semmi dicsőségem nincs, isteni minden dicsőség, ennél több felelősségem sincs, mert isteni a felelősség, nem? Tehát szőlőtőjé a felelősség, hogy jó gyümölcsöt teremjen, vagy a veszőjé. Ha ott vagyok a szőlőn, ha ott vagyok a tőn, akkor a tőé. A tőnek az élete kell, hogy áradjon rajtam keresztül, és az az élet az, ami megtermi a gyümölcsöt. Én igazából csak ott állok, mint egy szőlőtő. Ráadásul, hogyha megfigyeljük, azt mondja Jézus, hogy maradjatok meg a szőlőt. De nem azt mondja, hogy menjünk oda a szőlőtőre, menjünk valahogy Isten szeretetébe, hanem hogy maradjatok, mert már ott vagyunk. A megváltással, a bevégzett munkával, Krisztus munkájával ott vagyunk Isten szeretetébe már most. Csak maradjunk meg ezen, maradjon ez a gondolkodásunk, maradjon ez az értékrendünk, maradjon ez. És ez mikor tud megmaradni? Ha látom őt annak, aki. Nekem ez a bizonságom, nekem így annyira helyreállt az egész keresztény életem, az egész összes keresztény dilemám ezzel a megközelítéssel, ezzel a gondolkodással, hogy tényleg ennyi, hogy Uram, még az is gyümölcs, hogy téged áldjalak és imádjalak, még az is gyümölcs, hogy téged szeresselek. Mert ha te itt vagy, ha te engem szeretsz, és ezt látom, ezt érzem, ezt értem, akkor ott vagyok, és akkor ez megtermi a gyümölcsét. De ez nem az én munkám, ez nem az én dolgom. És itt van rögtön, akkor kicsit át is kanyarunk a Filippihez. Filippi 1.6 azt mondja, így kezdi, hogy Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát, és ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni, ebben egészen biztos vagyok. Ezt írja Pál, hogy és ez nekem teljesen tökéletesen erről szól. Ott vagyok a szőlőtön, Isten elkezdi bennem a munkát, végzi bennem a munkát a Szent Szelleme által, és én ebben ott vagyok, élvezem, nyugszom, betöltöm úgymond a törvényt ezzel, hogy a hetednapi törvényt, ott vagyok a Isten nyugalmában, és bízok benne, azért, mert tudom, hogy szeret. És ez most azt jelenti, hogy akkor most minden mindig rendben lesz a körülményeimben, és mindig minden úgy történik, ahogy én szeretném. Azt gondolom, hogy nem, legalábbis az élet tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez nem így van. De ezen a ponton már van egy apukám, akit szeretek, akiben megbízok, és amit én is sokszor elvárok a gyerekemtől, amikor odajön is kér valamit, szeretne valamit, és nem feltétlen van időm és lehetőségem, hogy elmagyarázzam neki, hogy most miért nem lesz úgy, ahogy ő szeretni, csak szeretném, hogy figyelj, hidd el nekem, hogy jót akarok, és ez jó lesz így. És sokszor ez van. Másfelől meg azt gondolom egyébként erről, hogy Jézus azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vegyed ki őket a világból, hanem hogy szabadítsd meg őket a gonosztól, vagy őrizd meg őket a gonosztól, hogy valamiért Istennek itt tetszett, hogy ebben a világban vagyunk, és ennek minden következményeivel, a bukottságnak minden következményeivel, de emellett Istennel mögöttünk, bennünk, előttünk, körülöttünk, és erről nem akartam beszélni, de most mégis erről beszélek, hogy nem tudom, hányan ismeritek a Kárpáti Jonatánékat Bajáról. A 13 éves fiú a Ramon elment az úrhoz leukémiában, és nagyon sokáig szenvedett, hónapokig küzdöttek. És aztán most itt volt a Gulyás Kriszti, őt is talán többen ismeritek, ő meg Rákos volt, és őt is az Úr elvitte, és sajnos tele vagyunk sok ilyen bizonysággal, hogy a betegség jön, és hívőket ugyanúgy nem kimél, és elvisz, és akkor az emberben úgy azért fölmerül, hogy akkor most ez hogy is van? Most akkor Isten jó, Isten szeret, tényleg? És hát Nem tudom pontosan, én nem vagyok ebben ilyen nagy guru, hogy most ezt megmondjam, hogy most ezek a dolgok hogy vannak, de én ma azt látom, hogy Isten be tudja nekünk bizonyítani, ha erre vágyunk, hogy lássuk, hogy ő szeret. És aztán, hogy mi van a javunkra, mi van mindenki javára, hogy működnek a dolgok, ahhoz nem vagyunk elég bölcsek, nem látjuk át a történéseket. Az biztos, hogy a Jonatánéknak az élete, az most egy olyan bizonyság a körülöttük lévőknek, ami bámulatos. Tehát, hogy ahogy Isten a tenyerén hordozza őket egy ilyen tragédiában, az egy akkora bizonyság és akkora erőt ad egy csomó embernek. Persze, nyilván, ha őt kérdezték volna, nem biztos, hogy ő szerette volna ezt így csinálni, tehát hogy azért ez ennél nyilván sokkal-sokkal mélyebb. A másik gondolatom ezzel kapcsolatban pedig az, hogy én azt látom magamon és a környezetemen, ahogy emberekkel beszélgetünk, hogy kicsit el is mentünk azért ebbe az irányba. Hogy igen, Isten jó, Isten szeret, de közben szívunk, és valahogy ez egy furcsa módon nekünk majd jó lesz. És ebben van igazság, és helyén van ez a tanítás, és ez kell is, és erre szükség van. Én azt vettem észre magamon, és lehet, hogy ez csak rám igaz, hogy ahogy ezekről beszélünk, így gondolkozunk, erről tanítunk nagyon-nagyon sokat, a lelkem el is ment ebbe az irányba, hogy igazából nagyon nem is várhatok én itt jót. Tehát az, hogy Isten szeret, az valami furcsa, elvont dolog abban, hogy miközben szívok. És hogy igazából az is a várakozásom, hogy szívni fogok életem végéig, csak ez valamilyen furcsa, perverz módon a javamra van. És közben, hogy olvasom az igét, azt látom, hogy nem így éltek a hívők. Pál nem így gondolkodott. Hogy persze, ott van a szenvedés is, masszívan benne van, tehát nem tagadom ezt le, de azért ő arról beszél, hogy várjuk a jót, legyen reménységünk. A Biblia rengeteget beszél például a gyógyulásról, rengeteget beszél arról, hogy Isten áldásai minket körülvesztek, nem szellemi módon, hanem valós testi módon. És azt gondolom, hogy ez kell, hogy ezeket várjuk. Aztán persze Istené a döntés övé, a bölcsesség, és ő tudja, hogy mi az, ami a javunkra van végső soron. De nekem mondom, és ide visszatérnék, a bizonyságom az, hogy ha tényleg Istent megtalálom, akkor helyére kerülnek a dolgok. Akkor tényleg helyére kerülnek a körülmények. De a sorrend ez. Nem az, hogy én helyére teszem a hozzáállásomat, abban, hogy én hogy gondolkodok a halálról, hogy gondolkodok a betegségről, hogy gondolkodok az anyagiakról, és majd ezt szépen én mind a helyére tettem, jó, kárnak és szemétnek ítéltem valahol lenne, akkor majd valahogy Isten a helyére kerül, és akkor majd minden jó lesz, és majd működni fog. Hanem ez a bizonyságom, hogy amikor azt kértem, hogy Uram, mutasd meg magad, mert nem működik, egyszerűen nem megy, akkor a dolgok a helyére kerülnek. Mert meglátom Istent annak, aki. És ezt írja az ige, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjük őt. Hogy az egész örök élet erről fog szólni, hogy ő belőle még többet fogunk látni és érteni. És amit én eddig látok, az nekem most nagyon tetszik, nagyon lenyűgöz, tehát nagyon lelkes vagyok a felől, hogy Isten jó. Nem egy elvont módon, hanem tényleg jó, egy szerető Isten, aki körbevesz a gondoskodásával. És így folytatja a Filippi levél itt. Pál imádkozik, hogy azért imádkozom, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az isteni szeretet, és ezzel együtt az igazság ismerete és mindenféle megértés. Hogy Pál rögtön ezzel kezdi a Filippieknek, hogy ezért imádkozik értük, hogy az isteni szeretet egyre jobban növekedjen bennük. És így rögtön eszembe jut erről az Efézus 3, hogy pont a Sanyi veled pár évvel ezelőtt mentünk szerdán Gyülibe, és akkor meséltem neked, nem tudom, emlékszel, hogy olvastam, hogy figyelj, ez az új fordítás, ez annyira jó, mert teljesen kizökkent az összes biblia fordítás, mert olvasom, ez tuti nem volt benne a régibe, annyira máshogy van megfogalva, és annyira érthetően, és ez annyira jó ez a Efézus 3, és most kikeresem azt a részt, amire pont gondolkodok. Igen, a 17. vers, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben hitáltal, azt kérem, hogy mélyen gyökerezetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. És ez a megoldás itt. Tehát ez a megoldás az életünknek, hogy Isten szeretetében élek-e, bele tudok-e gyökerezni, és ez megtermi a gyümölcsét, és minden más a helyére kerül, vagy pedig próbálom én helyre tenni magamat, az életemet, a gondolkodásomat, az értékrendemet, és mindenféle a gyülekezetemet, a családomat, és mindent, ami csak körbevesz. Vagy pedig bele tudok gyökerezni Isten, de csak akkor tudok Isten szeretetébe belegyökerezni, hogyha látom Istent annak, aki ő valójában. És ebbe az a csodálatos, hogy aki keres, azt talál, és aki kér, annak adatik, hogyha kérjük Istent, akkor ez teljes meggyőződésem, hogy ő ezt adja. És rengeteg gondolatom lenne még, de csak még egyet akarok itt a Filippi levélből kiemelni. Itt is egy érdekesség egyébként, hogy így beszélgettünk pont előtte az evangelizálásról, hogy az is hogy van most akkor. Mindig kell, hogy kell, mit kell, és azt gondolom erről is, hogy ez is egy ugyanolyan gyümölcsnek kell, hogy legyen, hogyha szívemben ott van az örömhír, hogyha a megváltás, az Istennel való járásom tényleg egy jó hír, mert tényleg örömöm van benne, akkor azt el fogom mondani, mert még egy jó filmet is elmondok, aminek aztán különösebben nagy haszna nincs, de hát még egy olyan hírt, ami életeket rendbe hoz. És nekem úgy fent ez a bizonyságom, hogy az elmúlt évek pusztaságaiban nem túl sűrűn osztottam meg az evangéliumot az emberekkel, mert kicsit bennem volt, hogy hát, ránézésre te azért így jobban vagy, mint én. Lehet, hogy dohányzol, nőzöl, meg nem tudom, mindenféle furcsa dolgot csinálsz, iszol, de látszólag jobban élvezed az életet, mint én, úgyhogy nem biztos, hogy tényleg ez nagyon csábító lenne, hogy ide kerüljél. És most nyilván sarkítok, ne értsétek félre, amit akarok mondani, de ja, és akkor a következő, amikor utána persze ettől aztán lelkiismeret furdalásunk van, és ez egy újabb teher és újabb vádlás, mert lám-lám, mert nem is evangélizálok, már az evangéliumot sem osztom, meg szegény pedig megy a pokorra, attól még, mert jól érzi magát, legalább emiatt el kéne mondani, de nem mondom. És itt a Filippi 2:15 másik részétől, hogy egy gonosz és romlott nemzedékben úgy ragyogtok, mint a csillagok a sötét éjszakában, miközben Isten életet adó üzenetét hirdetitek nekik. Ez annyira jó volt nekem, ez annyira így kiugrott a többitől, hogy wow, tehát, hogy amikor ott vagyok Isten szeretetében, a szőlőtőn, amikor ez engem betölt és megoldja az életemet tényleg valós módon, akkor én ezt el fogom mondani, és teszem is, amikor jön a kollégám, és elmondja, hogy mit tudom, krízisben van a házassága, vagy nem tudom, bármi, akármi, vagy szóval ez ember elkezd evangélizálni, nem egy szervezet végig gondolt módon feltétlenül, hanem csak ahogy jön az élet, belőlem, mert abban élek, ez megtörténik, és megint ki a dicsőség, Isteni a dicsőség, én biztos magamtól nem mondtam volna el. Úgyhogy igazából így talán röviden így ennyi, de aztán a Filippi levél gyönyörű egyébként, ebben van ez, hogy mindig örüljetek, ez itt van, minden mást veszteségnek és szemétnek ítélek ahhoz képest, amelyet az Uram Jézus Krisztus személyes megismerése jelent, mert őt igazán megismerni, ez minden másnál összehasonlíthatatlanul jobb és értékesebb. És hogy itt egy olyan emberről beszélünk, aki találkozott Jézussal, személyesen találkozott Jézussal, amikor leütötte a lováról, és ugye utána Pál arról is ír, hogy ugye mennybe elragadtatott, ugye azt mondják a biblia tudósok, hogy magáról beszél ott, hogy ő látta a mennyet. Ő azért kívánkozik elmenni, mert ő látta, hogy ott milyen jó. Ő ezt érti, és ő azért ítél mindent más kárnak és szemétnek, mert ott él Isten szeretetében, és látja, hogy ez mit adott neki. Igen, és egyébként olyan érdekes, utána csak így otthon elolvassátok, ez a Filippi 3:7-től volt, ez a szemetes rész, és utána jön a 8:9-től, hogy mert egykor igyekeztem a törvényt megtartani, és ilyen módon kiérdemelni, hogy Isten elfogadjon engem, ezzel azonban kudarcot vallottam. És ez a következő gondolat, hogy igen, kárnak és szemétnek ítélek mindent, de ezt nem úgy fogom megtalálni, hogy rendbe teszem az életemet. Most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és hogy megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam és hasonlítsak hozzá. Hogy itt még a kemény vallásos ember is, aki ugye mindig a bűn és a szentség, és hogy meg kell szentelődni, meg el kell. Annak is gyönyörűen még ide van írva, engem mondjuk annyira ez a dolog nem hat meg, hogy most kell-e büntennünk, vagy nem kell büntennünk, de valakinek ez fontos, annak még ez is itt van, hogy ez is gyümölcsként megterem, hogy azt kívánom, hogy egyre jobban Krisztusra hasonlítsak. Ezt hol kívánom én egyébként magamtól? Dehogy kívánom. Ezt csak akkor kívánom, hogyha Isten szelleme ezt kimunkálja bennem. Mi a dolgom, mit kell ehhez tegyek? Ott lenni a szőlőtön. Érteni és kérni Istent, hogy még jobban értsen meg, és még jobban lássam meg, hogy ő szeret engem. És aztán ez az összes többi dolog a helyére kerül, és megtermi a gyümölcsét. Hát ennyi, köszönöm szépen.
Reméltem, hogy hosszabb leszel. Azért itt se rossz. Igazából Krisztel, mi nagyon sokszor beszéltünk már róla, hogy eljössz. Ugye te hallgatod az eredményesére találkozót, nem is tudom, 10 éve, nagyon régen. Meg amikor a munkád engedte, itt is voltál mindig. És hát ugye azon a hitbeli forradalmon, amin mostanában így mindannyian átmegyünk, hogy az evangélium újra felfedezése, igaz? Az evangélium újra felfedezése. Ebben igazából Krisz az egyik legközelebbi társam, tehát hogy úgy értem, amikor együtt gondolkozunk, beszélgetünk, ütköztetünk, hogy figyelj, ez tényleg így van, ne már, ez tényleg, és akkor, ez úgy nem lehet, de nézzük, oda van írva, és akkor egymás hitéből így épülünk, és most csak annyira örülök, hogy tényleg el tudtál jönni, és mit szóltok hozzá, ha jönne máskor is, ha? Jöhetem, tehát tök jó, igen. Hey, Krisz, jöhet máskor is. Talán annyi info, hogy a munkád most lesodort téged Bajára, igaz? Tehát most a 7-5 napját, 4 napját, 3 és 5 nap között Baján tölti, és egy ilyen vad gondolata támad, hogy ha esetleg Baján élsz, vagy Baja közelében, nincs gyülekezeted, vagy van, de csak úgy szívesen beszélgetnél Krisszel, akkor elérhetővé tennéd magad, nem? Tehát akár csak egy kávé mellett leülni, dumálni egy kicsit, ha kérdéseid vannak, így Krisztusról, az evangéliumról, bármiről, a kegyelemről, akkor így rendelkezésre állsz. Hogy lehet téged elérni, vagy mi a módszer? Valamilyen módszer találjuk erre. Hogy? A Facebookon? Eredményes élettalálkozó Facebook oldalon? Te azt szoktad nézegetni? Akkor oda beírsz a... Igen, tehát oda beírsz, és akkor, hogy itt vagyok Baján, és dumálni akarok a Krisszel, akkor ez eljut hozzád. Tök jó. Oké. Drága Jézus, csak kérlek, hogy adj egy üzenetet. Oké, az evangélium, az eredeti evangélium, teljesen bevégzett munka. Hit általi üdvösség. Nem cselekedetekből, nem az emberi teljesítmény alapján, nem érdemből, hanem Isten szabad kegyelméből. Ő anélkül, hogy mi kértük volna, anélkül, hogy bármi vagy bárki kényszerítette volna, odaadta a fiát, Jézus Krisztust, aki meghalt a mi bűneinkkel, a mi bűneink valóságosan ő rá lettek helyezve, neki lettek tulajdonítva, el lett temetve, és harmadnapon feltámadt. És mi vele együtt, akik hiszünk, feltámadtunk, és ilyen módon az ő igazságossága, az ő jogállapota nekünk lett tulajdonítva, egy helycsere. És most az a jogod, az a helyzeti igazság rólad, az a jogállapotod, ami Jézus Krisztusé. Ez az új evangélium. Nem olyan új ez, mindig is ez volt, csak az erő sötét oldala elhomályosította a látásunkat. Oké, hányan vagytok itt Star Wars fenek? Jó, nem sokan, egy páran, oké. Tehát, hogy tudom én, csak tényleg tudom. Tehát az okokozati láncban tovább merek menni odáig, hogy amikor vétkezem, ne hagyj Isten, vétkezem, és nem bátorítlak rá, hogy vétkez, de vétkezem, akkor értem, hogy ez a vétkem nem vett el semmit az én igazságosságomból? Hogy ettől én nem lettem kevésbé elfogadott? És értem, hogy amikor nem vétkezem, akkor nem vagyok jobban elfogadott? Hogy az egész nem az én teljesítményemen múlik, hanem Jézus Krisztus tettén, ami gigászi. Tehát olyan nagy, hogy az én tetteimet, az én életem igyekezetét meg se szabad említeni egy lapon. Értem én ezt? Második, hogy nem csak megigazoltság, hanem üdvösség, szotéria, békesség eiréné, amely mind a kettő gyakran ismételve van. Kegyelem és békesség nektek, kegyelem és üdvösség. Szívvel hiszünk, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást. Kegyelem és békesség, kegyelem és üdvösség, megigazultság és üdvösség. Az üdvösség szó mindenütt ott van, ami gyakorlati áldást jelent. Isten gyakorlati megmentését körülményektől, ellenségtől, gyógyulást, gondoskodást, megmentést. Ez Jézus neve, üdvözítő, megmentő. Azaz az evangélium, a teljes evangélium nem csak teljes jogi helyreállás, hanem Isten, mint pártfogód, mint a szerető atyád, aki nem, ahogy Krisz annyira jól erről szólt az egész üzeneted, miért nem mondtad tovább, hogy nem egy elvont módon messziről szeret, hanem valósan részt vesz az életedben, és gondoskodik, és töröd, és az ígéretei nem elvontak, nem távoliak, nem csak így lapozunk, hogy ez ilyen, tudod, ott van, ott, oda kellett írni, nem, azokat ő komolyan gondolja, azokra szeretnél, ha te ráállnál, ha te számítanál rá. Ő azt mondja, hogy én soha el nem távozom tőled, soha el nem hagylak. Azt mondja, hogy ahogyan a lelked bővölködik, úgy bővölködj az életben mindenben, és légy egészséges. János 3-ban azt hiszem. Vagy Jakab, vagy Júdás, nem, mindegy, valahol. Valahol a Bibliában van. Hogy bővölködj, ahogy a lelked bővölködik. Hogy légy egészséges, ahogyan a lelked bővölködik. Ez Isten szíve. Sokat beszéltem erről. A harmadik, hogy Isten nem egy távoli Isten, hanem valaki, aki valóságosan cselekszik az életedben. Ténylegesen számíthatsz rá, sőt, ő elvárja tőled, hogy számíts rá, hogy ő cselekedni fog az életedben. Krisz is említette a szombatnapi nyugalom parancsát, ami egy önálló tanítás, fogunk erről beszélni, már beszéltünk is róla, fogunk róla beszélni. Ez arról szól, hogy Isten a hetedik napra teremtette az embert akkorra, amikor ő már mindent megcsinált. Megpihent a hetedik napon, de nem azért, mert elfáradt, hanem mert már... Miért?
Minden megvolt.
Minden megvolt. Mert már?
Kész.
Mert már nincs mit tenni. Akkor te meg mit tepersz? Akkor te meg mit csinálsz? Te mit teszel, ha ő azt mondta, hogy kész van? Csak nem azt mondod, hogy hazudik? Uram, te hazudsz. Nincs kész. Ő meg azt mondja, hogy nem hazudok, hanem te nem hiszel. Te a saját életedet, a saját rendszeredet, a saját erődet akarod élni. Ahelyett, hogy hinnél nekem abban, hogy én mindent elvégeztem, elvégzek és el fogok végezni. Benned és körülötted. Na most figyelj! Ha Isten nem cselekvő, akkor ebben lehetetlen hinni, akkor ebben lehetetlen úgy hinni, hogy én tényleg megnyugodjak, mert ez azt jelenti, hogy nyugszom, hogy baj van, érted? Baj van. A bajban pánikba kell esni, a bajban össze kell kapni az erődet, a bajban rohanni kell, a bajban csinálni kell, lenne nem ezt kell csinálni a bajban. És ő azt mondja, hogy Izsaiás 30:15 azt mondja, a megtérés és megnyugvás megmentene titeket. A csendesség és békesség, csendesség és bizalom erőtök lenne, de ti nem akarjátok, hanem azt mondjátok, hogy majd lóra ülünk, és gyors lovon vágtatunk, mire Isten azt mondja, hogy oké, de gyorsak lesznek az üldözőitek is. És akkor majd vágtatnotok kell, majd menekülnötök. Nem tudsz erővel olyat csinálni, aminél nincs nagyobb erő. Egy dolgot tehetsz, Istenhez mész, ő hozzá fordulsz, ő benne bízol, ő benne megnyugszol, és ő cselekszik. De ehhez ő neki egy cselekvő Istennek kell lennie. Értitek? Ha én nem csinálok semmit, nem történik semmi. Hát ha nincs Isten, és nincs veled, vagy hazudott, akkor tényleg úgy van. De ha van Isten, ő cselekvő, és nem hazudott, akkor nagyon is sok minden történik akkor is, amikor te épp nem csinálsz semmit. Sőt, lehet, hogy az igazi dolgok akkor történnek. Mert erről szól a hit nemes harca, hogy ő megígérte, és hiszek-e neki. Bízok-e benne? Rá komolyan veszem-e azt, aki ő is, aminek mondta magát? És akkor kockáztatok, hányszor mondtam ezt. Teperés helyett nyugodni fogok. És persze ezt nem tudom erőből, mert hanem úgy tudom, hogy akkor elgondolkozom rajtad, Uram. Én vagyok a szőlővessző, megmaradok a szőlőtőn, a te szeretetedben, a beszédeid megmaradnak bennem. A beszédeid azt mondják, hogy nyugodjak, hogy rendben van, hogy várj az Úrra, légy csendben és várj az Úrra. Még olyat is mondod, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. És a rengeteg történet az Ószövetségben, ahol gonosz, nagy, gyilkos népek jöttek Izrael ellen. Ugye te nem csak rádióban hallottak róla, vagy a tévében nézték, hanem jöttek. Ugye te a szomszéd birodalmat már elfoglalták, már elgölték őket, már ott voltak a városfal előtt. És Isten azt mondja, hogy bíz benne. Tudod, és reggelre halott a sereg. Reggelre halott a sereg, csak zsákmány lett az ellenséges seregből. Ki kellett menni és összeszedni a zsét. Isten valósan cselekszik. Nekem most ebből a három dologból áll össze az evangélium, és amit most szeretnék, ha kicsit ráhúzunk, akkor még érdemes is belevágni. Belekezdünk Galácia levélbe. És ezzel valójában a megigazulás, a megigazultság, a hit vagy cselekedetek témáját fogjuk elmélyíteni. Mert azt gondolom, hogy ez az emberi küszködés, az emberi hitetlenség, az ember szívének, az Istent vádló állapotának a gyökere. És ez nem más, mint a kárhoztatás. Aminek a gyökere nem más, mint hogy nem hisszük el, hogy tényleg megigazultunk, hogy tényleg rendben vagyunk Istennel. Hanem a saját elképzeléseinkhez, a világi szellemhez igazodva továbbra is azt hisszük, hogy Isten hibát talál bennünk, hogy Isten vádol minket, hogy Isten kárhoztat minket. És mert ezt a szívünk mélyén hisszük, hogy nincs elvégezve, ezért újra meg újra cselekedetekbe esünk. Újra meg újra elkezdünk a tetteinkre nézni, tetteket hozni áldozatul Istennek, hogy elfogadjon minket. És ezzel megöljük, ezzel gyakorlatilag kinyírjuk az evangéliumot. Tehát nem az, hogy egy picit, jaj, hát aranyosak vagyunk, hát aranyos, érti ő, de közben az ellenkezőjét csinálja. Ez aranyos, ez nem aranyos. Ez gyilkos, ez egymással ellentmondó rendszerek. Vagy elvégeztetett, és minden rendben van, és én ezt hiszem, vagy nincs elvégezve, és akkor nekem dolgoznom kell, munkálkodnom kell, és hogyha sikerül, akkor Isten az adósom, ha meg nem sikerül, akkor kárhoztatom magam, és ez a kárhoztatás engem elválaszt Istentől. Emlékeztek arra a képre, amit a stresszről mutattam talán pár hónappal ezelőtt? Gyorsan elmondom még egyszer. Ezt egyébként a Joseph Prince-nek az egyik tanításában mondta el és mutatta, és nagyon jó kép. Hogy mindannyian ismerjük a stresszt, mint egy felszínes jelenséget, ami ott van az életünkben. De tűnődünk rajta, hogy a stressz, ami ugye részben pokollá teszi az életünket, akár betegségeket, akár lelki nyomort, akár tudod, csak egész egyszerűen az, hogy felemészti az életünk örömét, hogy vajon mi van a stressz mögött. És a stressz mögött félelem van. Tehát a félelem eredménye az, hogy én egy pánikreakciót, egy stresszreakciót produkálok. Valamitől félek. És ez különféle lehet. De hívőként, ha a félelem ott van az életemben, akkor amögött igazából kell, hogy legyen még egy mögöttes ok, igaz? Mert ha hívőként félek, akkor ez azt jelenti, hogy Isten nem törődik velem, vagy Isten valamilyen oknál fogva nem érvényesíti rám az ígéreteit, amelyek mind a védelemről, a gondoskodásról és a törődésről szólnak. Hogyha hívőként ott van az életemben a félelem, akkor az valójában hitetlenség, mert nem hiszem el Istennek az összes ígéretét, amely megalapozná azt, hogy nekem nincs miért félnem. Ezt értitek? Tehát akkor hogy lehet az, hogy hívőként mégis félek? Hát úgy, hogy valójában nem hiszem, hogy Isten gondoskodik, és emögött többnyire indokként a kárhoztatás van. Ami valami olyasmit jelent, hogy persze, hogy Isten nem törődik velem, persze, hogy Isten nem véd meg, sőt, valószínűleg Isten nehézségeket hoz az életembe, mert elszúrtam. Ti is elszúrtátok? Hányan szúrtátok már el? Mind elszúrtuk. Ha el lehet szúrni, akkor mi elszúrtuk? Tehát ugye nem a múltban, régmúltban, hanem délelőtt, egy órával ezelőtt. Most ebben a pillanatban is elszúrom. És el fogom szúrni. És ez azonnal diszkvalifikál engem Isten ígéreteiből, félelemre ítél, és a félelem meg stresszre. De ez egy eretnekség, ez egy a pokol fenekéről jövő tanítás, és ezt szeretném kiirtani. Tehát szeretném nektek megmutatni, és szerintem erről fognak az elkövetkező hetek szólni, hogy nincs miért félni. Hogy Isten soha többet nem kárhoztat, hogy nincs kárhoztatás, hogy Isten nem neheztel rád, nem fordul szembe veled, hogy ha ő szembe fordulna veled, ha ő hibát találna benned, ha ő kárhoztatna téged, azzal gyakorlatilag lábbal tapodná Jézus Krisztus az ő fiának az áldozatát. Nem tehető meg. Az evangélium első és legfontosabb oszlopa egy olyan gigászi teljesítmény Istentől, amely téged tökéletessé tett. Ahogyan ő maga tökéletes. Meg kell állnunk ebben. És akkor nincs kárhoztatás. És ha nincs kárhoztatás, akkor az ígéretek igazak rám. És ha az ígéretek igazak rám, akkor Krisztus üzenete az én üzenetem is lehet. Akkor Isten tényleg szeret. Akkor én kijönthetem a lelkemet, az asztalra csaphatok, toporzékolhatok, hibázhatok, és ő akkor is szeret. És ha ez a sok-sok ígéret, ez mind igaz rám, és Isten egy cselekvő, valóban gondoskodó Isten, és ezeket a verseket is látom már, akkor nekem nincs miért félnem. Akkor mi a rosszat is a jóra fordítja, akkor minden a javamra van, akkor igazából az ő áldásai áradnak felém, és az én életem jó napokat hoz, jó dolgok jönnek, Isten velem, kicsoda ellenem, és mindez rendben van, és akkor nincs stressz, akkor nem kell rohannom. Jézus nem rohant. Lázár meghalt. Jézus idejében ért oda. 3 nappal később. De az úgy rendben volt. Rendben van. Ahogy Isten időzít, rendben van. És én élhetek. De ha a gyökerében elszúrtam. Ha elszúrhatom. Ha a kárhoztatás, ha a vád megjelenhet. Akkor nekem annyi. Akkor megtörténik az, hogy ez az eretnekség, ez a hamis tan, ez a hamis gondolat elválaszt engem Istentől, én választom el magam tőle, ellépek tőle, mert kivetítem rá az ítéletet, a vádat. Te most vádolsz engem, Uram, te most elítélsz engem, te most hibát látsz bennem, és közben meg arról dumálsz, hogy szeretsz, persze, micsoda szeretet az, amely a fiát kilöki a kocsiból, csak azért, mert böfögött egyet, most csak mondtam egyet, vagy tudod, tehát érted, elkezdi ez a hamis kép megrontani az Isten képemet, tudatosan vagy tudatalatt, és elkezdi megrontani a kapcsolatomat Istennel. Kicsit ez az, amit te is meséltél, Krisz. Tönkreteszi a hitünket, tönkreteszi az életünket. Nem engedhetjük meg. És Galácia levél erről szól, hála Istennek, a Galácia beliekhez írt levélért. És végig fogjuk olvasni az egészet. 2 éves program. És olyan picik a betűk, hogy nem látom őket, úgyhogy a telefonomon nagyobbak, úgyhogy én is az új fordítást fogom olvasni. Meg kell csak várnom, míg magához tér a telcsi, és akkor olvasom. Galácia 1. Galácia 1.1. Üdvözlet Páltól, az apostoltól. Engem nem emberek tettek apostollá, és nem is ők küldtek a szolgálatba, hanem Jézus Krisztus hívott el, és az Atya Isten, aki Jézust feltámasztotta a halálból. Ugye ez a köszöntés. Pál a tekintélyét megalapozza, egész jó, tehát engem nem emberek hívtak, küldtek, hanem Isten, és az Atya. És aztán nagyon röviden elmondja az evangéliumot is. Hanem Jézus Krisztus hívott el, és az Atya Isten, aki Jézust feltámasztotta a halálból. Ez ugye az evangélium röviden. Ezt a levelet a velem lévő testvéreim nevében is küldöm a Galácia tartományában élő helyi gyülekezeteknek. Oké, ezt értjük? Atyánk az Isten, és Urunk Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Itt meg lehetne állni, és úgy értem zengeni az örömhírt. Kegyelem, meg nem érdemelt jótétemény, ezt kívánja Pál. Az mondja, ez az ima, ez az alapvetés, ez az első dolog, amit mondtam, hogy Atyánk az Isten is, Urunk Jézus Krisztus adjon nektek meg nem érdemelt jótéteményt, az ő kedvezése legyen veletek, az ő jó indulata, ezek lehetnének szinonimák, az ő jó indulata veled van, az ő jó indulata veled van, és békesség, nem néztem meg, valószínűleg itt is az Eiréné, a békességben, nem csak a békesség van benne, hanem hasonló, mint a szotériában, benne van a gondoskodás, a megmenekülés, egy széles kifejezés, a jó létnek egy kifejezése, az épségnek egy kifejezése, békesség. Kérlek, vegyél elő egy konkordanciát, vagy egy görög szótárat, és nézd meg ezeket a szavakat, tanuld meg őket, és amikor látod ezt a szót, hogy békesség, akkor helyettesíts be, kérlek, azzal a sokszínű, sok kiterjedésű kifejezéssel, amit Isten ért alatta. Jézus önmagát áldozta fel bűneinkért, és hogy kiszabadítson bennünket ebből a jelenlegi gonosz világrendszerből, Atyánknak, az Istennek terve és akarata szerint. Csak hogy félreértés ne legyen. Mindaz, ami az evangélium, az az Atyának, akit ugye Jézus mint apuka, mint abbá atya, mint api mutatott be, a legvégső döntéshozónak, úgy értem, az isteni tanácsvégzés fejének a terve és akarata szerint történt. Teljes összhangban Jézus Krisztussal. És ő, és ezzel kezdi, önmagát áldozta fel a bűneinkért. Ha csak ennyi lenne a definíció, ha nem is mondana többet, el tudod képzelni, hogy ezt ő elszúrta? Hogy ez valamilyen szinten csak részleges? Tehát amikor a teremtő, mindenható Isten az Atya akarata és terve szerint a fiában föláldozza magát a bűneidért, akkor el tudod képzelni, hogy ez nem elégséges fizetség? Hogy ez valamiféle férc munka? Hogy ez nem valami gigászi, hihetetlen üzenet? Muszáj, hogy felrázzuk magunkat a vallásos megszokottságunkból, a hétköznapiságból, mert ezt az alapot, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, olyan sokszor hallottuk már, hogy elfelejtjük megtölteni azzal a tartalommal, azzal a sokkoló tartalommal, amit jelent. Most ha azt mondanám, hogy mondjatok egy nagyon befolyásos, nagyon vagyonos embert, mondjatok valakit. Bill Gates, mondjuk. Nem akartam politikust mondani, mert akkor rögtön...
Billy Graham.
Hogy?
Billy Graham.
Ő is jó, igen. Csak neki nincs annyi pénze. Tehát fontos, hogy sok pénze legyen. Tehát, hogy megtudnád, hogy ő kegyelemmel és békességgel van feléd, és megnézed a szavakat, jó ajándékozó, jó indulattal, jó téteménnyel van feléd, hogy gondoskodni akar, törődni rólad, hogy meg akar menteni, oké, hogy Eirene és Kárisszal van feléd, Bill Gates, az jó hír lenne? Hogy? Vagy a Soros, mindegy, már az már közelít a politikához. Oké, az jó hír lenne, de mi lenne, ha megtudnád, hogy ő nagyon komolyan, tehát egy jogi környezetben feláldozta az életét, érted? Mi nem is érted pontosan, hogy miért vagy hogyan, de gyakorlatilag az ő élete véget ért azért, hogy a te bűneid, és ezt se tudod pontosan, hogy mi, hogy az ki legyen fizetve, hogy te rendben legyél. Ezt érted? Tehát, hogy még ha egy ember csinálna ilyet, akkor is zavarba ejtő lenne, hogy az a sokszoros milliárdos a vagyonával, és nem tudom mivel, mit ad nekem, vagy mi ez? De ez nem egy ember csinál, ez Isten. Isten az életét adta, érted? Hogy kiszabadítson bennünket ebből a jelenlegi gonosz világrendszerből. És figyelj, nagyon fontos a megfogalmazás. Nem azt mondta, hogy rávegyen arra, hogy többet ne élj a világban, hogy legyél jó ember, hogy jó keresztény legyél, hogy tudod, hogy valamiféle erkölcsi teljesítményt re képes légy, hanem ez egy szabadítás. Tehát ő azt mondja, hogy a jelenlévő világrendszer, az a kozmosz, az a rendrendszer, amelyben mi teljes természetességgel élünk, amit világként ismerünk, hogy az gonosz, hogy az árt nekünk, és ő ebből ki akar minket szabadítani. És persze most ezen a ponton nem látjuk még, hogy hogyan, de ő neki fontos, hogy az a bilincsekkel, terhekkel, gonddal, stresszel teli rendszer, amit mindenki természetesnek hív, hogy az ne gyötörjön minket tovább. Ő ki akar szabadítani minket ebből a jelenlegi gonosz világrendszerből. Atyánknak, az Istennek a terve és akarata szerint övé legyen a dicsőség mindörökké. Ámen. Pál lefektette az alapokat. És utána belevág, és én is belevágok, és ezzel abba is hagyom. Csak egyetlen igaz evangélium létezik. Ez a következő szakasznak a címe. Ez nem Biblia, ezt a szerkesztők tették hozzá, de ez stimmel. Erről szól a következő rész. Figyeljetek! És ez az alapvetésünk a folytatáshoz. Meglep, hogy ilyen gyorsan elfordultatok Istentől, aki Krisztus kegyelméhez hívott titeket, és átpártoltatok valami másféle örömüzenethez, azaz evangéliumhoz. Máshoz, mint amit mi hirdettünk nektek. Micsoda? Ez biztos, hogy csak a Galácia belieknek szól. Ez tuti, hogy nem nekünk szól. Mert mi aztán nem pártoltunk el semmilyen más örömüzenethez. És az egyik rémült, nem is tudom, felfedezésem, és igazából nem is annyira rémült, az az, hogy de ez nekem szól, mert én vagyok az, aki bizony elpártoltam egy másik evangéliumhoz. Egy kisebbhez, egy alacsonyabbhoz, egy rövidebbhez, egy kicsit másképp működőhöz. Egy olyanhoz, ami nem annyira extrém, nem annyira felháborítóan szélsőséges, mint Pálé. Mert Pálé felháborítóan szélsőséges volt. Pált megvádolták azzal, hogy bűnre bátorítja az embereket. Pált megvádolták azzal, hogy megsérti, hogy ellene megy az ősi törvénynek, a rendnek. És Pál itt kikéri magának, tehát gyakorlatilag azt mondja, hogy meglepi, hogy más evangéliumhoz fordultatok, mint amit mi hirdettünk nektek. Pedig nem létezik másféle, csupán arról van szó, hogy némelyek megzavartak titeket azzal, hogy el akarják torzítani a Krisztusról szóló örömüzenetet. Ugye, ha az evangélium olyan gyönyörű és olyan erős, mint ami ennek most látjuk és hisszük, akkor az ördögnek a legfontosabb munkája az kellene, hogy legyen, hogy ezt az örömüzenetet vagy kitakarja a szemünk elől, ezt a hihetetlen hatalmat, az embernek hihetetlen hatalmat adó üzenetet eltakarja előlünk, vagy eltorzítsa. Tehát vagy el kell dugni a kést, vagy úgy el kell csiszatolni az élét, hogy azzal semmit ne lehessen elvágni. Vagy ne lássam meg az evangéliumot, vagy ha már látom, akkor lássak benne valami nyomorult másolatot, valami nyomorult utánzatot. És Pál konkrétan emberekről beszél, a judaizálókról, akik el akarják torzítani, de mögöttük nyilván démoni és ördögi hatalom és munka van. Az igazi örömüzenet az, amelyet mi hirdettünk nektek. Akárki hirdetne másfélét, az legyen átkozott. Még ha egy mennyből jövő angyal, vagy akár mi magunk mondanánk is. Az előbb ezt már korábban is mondtuk nektek, de most megismétlem, ha valaki másféle örömüzenetet hirdetne nektek, mint amelyet tőlünk elfogadtatok, az átkozott legyen. De gyakorlatilag Pál a 8. és a 9. versben kimond egy kétszeres átkot, egy dupla átkot. Azt mondja, hogy ha bárki, akár mi magunk, vagy egy mennyből jövő angyal hirdetne más evangéliumot, mint ami van, ami csak egy van, amit mi eredetileg hirdettünk, az átkozott legyen. Kétszeres átok az evangélium eltakarása vagy eltorzításáért, inkább itt az eltorzításáért. Kétszeres átok. Ez egy nagyon kemény, egy nagyon-nagyon szigorú kijelentése az igének. Nem is tudom, hogy van-e ilyen még egyszer. Sehol máshol nincs. Ez egyetlen hely, ahol kétszeres átokkal sújt Isten igéje egy eretnekséget. Vajon miért? Mit számít, ha egy kicsit változtatunk rajta? Ha egy kicsit kevesebb? Mindent számít, mert az evangélium ereje a maga szélsőséges, osztatlan, kompromisszummentes teljességében van. Isten veled van. Isten megigazított téged. Az a jogállapotod, mint neki, és ennek minden következményével együtt visszacsinálhatatlanul. Pont. Ez az, ami felszabadítja a lelket. Ez az, ami meggyógyítja a szívet. Ez az, ami tüzet gyújt. Ez az, ami életet ad. Ha ebből elveszel, csak egy kicsit megengeded, hogy kételj csúszson a szívedbe, hogy Isten szemébe elvárást, hogy Isten szemébe feltételt, kárhoztatást vetíts, az egésznek vége. Az erejét és a hatását tekintve. Ezért mondja Pál, hogy csodálkozom, hogy miért fordultatok el, és átkozott legyen, és ismét mondom, átkozott legyen. És ezen a ponton én kicsit így szorongva így állok, és azt mondom, hogy jó, oké, de akkor milyen az igazi evangélium? Mert én eddig azt hittem, hogy az igazit hallottam, hirdettem. Akkor melyik az igazi? És mi az igazi? És mi az, amit nem szabad eltorzítani rajta? És mi az, amit nem szabad megváltoztatni? Mi az, amit nem szabad eltakarni? Milyen az igazi evangélium? Nem ez a legfontosabb kérdés ezen a ponton? Ezen a ponton ez egy ilyen ta-da, ta-da, ha-ha! És erről szól a Galácia levél teljes hátralevő része. Ezért lesz izgi olvasni. Mert fogja magát, és minden úgymond lényeges pontnál neki megy egy antitézis logikával, azaz az evangélium ez, és nem ez. És nem ez, hanem ez. És újra meg újra szembeállítja egymással az igazi evangélium és az evangéliumot torzító, felhigító, megrontó gondolatokat. Kíméletlen szigorral. Erről szól a Galácia levél. Nyugodtan szabad előre olvasni, nyugodtan szabad görög szótárt használni, de mi dörzsölt módon végig fogunk menni rajta. És a kulcs kifejezéseket, a kulcs szavakat megnézzük a görögben is, és fel fogjuk állítani a megigazultság tanának egy gyönyörű teljességét, ahol neked soha többet nem kell attól félned, hogy Isten kárhoztat. Ezért soha többet nem kell félned egyáltalán, és nem kell stresszben élned, hanem élhetsz abban a szombatnapi nyugalomban, amire Isten teremtett minket. Abban a nyugalomban, ahol az élet élhető. Abban a nyugalomban, ahol Isten cselekszik. És annak, akit ő szeret, és ez te vagy álmában, és ad eleget. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és mondjuk egy gyors imát. Jézus Krisztus, kérünk téged, ha látsz bárkit, aki hallgatja ezt az üzenetet, vagy nézi a videót, és még nem kötött veled békét, adj neki megtérést most. A megtérés nem más, mint egy új felismerésre jutás, mint amikor jobbra mentem, megállok, és megfordulok, és balra megyek tovább. Egy új felismerésre jutás. És ez semmi más, mint hogy Jézus Krisztus Isten, aki meghalt a bűneinkért, és akinek az igazsága nekünk tulajdonítatott abban a pillanatban, hogy hittünk. Úgyhogy csak higgy benne. Mondj egy kicsi igent, hiszek Jézus, adj nekem örök életet. És attól a pillanattól fogva igaz vagy, elfogadott vagy, ahogyan ő. És minden ígérete, minden áldása Istennek a tiéd, visszafordíthatatlanul. Mondd, hogy elfogadlak Jézus. Ha kocsiban ülsz, csak mondd magadban, elfogadlak. Igen Jézus, itt vagyok. Ha vasalsz, ha mosogatsz, ha sétálsz, ha a kutyádat kergeted éppen, csak mondd közben, mondd nyugodtan, elfogadlak Jézus. És ő ad neked örök életet, ajándékokat, áldást, kimondhatatlan kincseket. Te drága nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és ha minden igaz, jövő héten folytatjuk.